A mai üzenetben nagyon izgalmas kérdésekkel foglalkozunk, meg fogjuk vizsgálni a húsvét kapcsán egy-két dolgot, miért esik közel egymáshoz, és hogyan kapcsolódik a keresztény húsvét és a zsidó húsvét egymáshoz. Tehát nem csak a keresztények, hanem a zsidók ünnepét is megvizsgáljuk, és ennek az oka, az hamarosan ki fog derülni, hogy ezt miért teszem. A zsidó húsvét egyébként ebben az évben április 8-ától 16-áig tart. Ez egy 8 napos ünnep, ami a mózesi törvényben a legfőbb kötelező ünnep volt, a pünköst, amit csabótnak neveznek, és a sátoros ünnepek előtt, ami a szukkót. Hogy mit jelent a keresztény húsvét, azt talán minden keresztény tudja, ha nem, akkor ebből a mai üzenetből valószínű, hogy meg fogja tudni. Mint köztudott, minden az ember bukásával kezdődött, és az egész könyv arról szól, hogy hogyan szerezze vissza az atya az elveszett gyermekét. És valójában a húsvét is erről szól, a mi húsvétunk. Ezt a mai üzenetet megértjük, akkor a hitünk még jobban meg fog erősödni, és az ellenség nem fog tudni egykönnyen elbizonytalanítani bennünket. Ma nagyon fontos alapigazságokat fogok veletek megosztani, talán egy kicsit más oldalról is, mint ahogy ezt korábban tettük. Nézzük! Ma egy kicsit az árnyékot fogjuk vizsgálni olyan módon, hogy akár az árnyékról is felismerhessük a mi megváltónkat, a mi üdvözítőnket. Az árnyék az nem más, mint az Ószövetség, ami előképe az Új Szövetségnek. A korai tanítványoknak nem volt újszövetségi bibliájuk, mégis sikeresen osztották meg az örömhírt, az evangéliumot az ószövetségi írásokból. Ezért ma mi is meg fogjuk nézni ezeket. Hogy a keresztényeknek miért legnagyobb ünnep a húsvét, azt tudjuk, mert a leghatalmasabb dolog történt velünk, mi is feltámadtunk ő vele. Ez az evangélium lényege, hogy a Krisztus értünk meghalt, eltemették és feltámadt. Mi is meghaltunk vele, és mi is feltámadtunk vele. Felmerülhet benned a kérdés, hogy miért a húsvét a legnagyobb ünnepe a zsidóknak is? Véletlen dolog lehet, hogy a világ legnagyobb ünnepe egybeesik a zsidóknak és a keresztényeknek? Ez további kérdéseket vet föl. Mi köze az Egyiptomból való kivonulás ünnepének Krisztus keresztjéhez? Miért ünnepelik 3500 év óta évről évre a zsidók? Hiszen a többségük még nem hiszi, hogy a názáreti Jézus a Krisztusuk, és aki megfeszítettek, meghalt és feltámadt. Hogy ő az, akiről Dávid is beszélt, hogy soha nem lát rothadást. Korábban többen is föltámadtak, de azok újra meghaltak, és a testeik elporladtak. Ebben a húsvéti üzenetben ezekről a kérdésekről lesz szó, illetve az Úr egy nagyon érdekes parancsolatáról fogok beszélni, amit a törvényben a zsidóknak adott. Mindjárt rá is fogok térni. Miért esik közel egymáshoz a húsvét, mármint a keresztény húsvét és a pészák? Ugye ennek a közvetlen oka az, hogy Poncius Pilátus a zsidó húsvétje előtt egy nappal ítélte halálra, és feszítette keresztre Jézust. Vajon véletlen egybeesés ez, vagy az Úr forgatókönyve szerint történtek-e ezek a dolgok? Mint közismert és tudjuk, hogy a pészák az Egyiptomból való kivonulás ünnepe, ami a zsidók egyik legmeghatározóbb történelmi eseménye volt, vagyis arra emlékeznek, hogy rabszolgákból szabad emberekké váltak, hogy Isten kiválasztott népévé lettek. A pászka valójában egynapos ünnep, ugye, amit követ a hétnapos kovásztalan kenyerek ünnepe, de ez egybeolvadt, és így egy 8 napos ünnepről beszélünk a zsidók esetében. A Lukács evangélium említést tesz erről a 22. rész 1-es ige versében. Elközelgett pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe, melyet húsvétnak neveztetik. A zsidók pászka ünnepe és a feltámadás ünnepe az első húsvéttól napjainkig közel 3500 éves időszakot ível át. Ha elolvassuk az egyiptomi kivonulást, majd az azt követő ünnepek közül elemezzük a törvényben kötelezően előírt zsidó pászka ünnepét és az utolsó vacsora történetét, talán akkor sokkal jobban megértjük a kereszt munkáját is. Isten gyülekezetének a legnagyobb ünnepét, magát a feltámadást. A zsidók ugyan megszabadultak az egyiptomi rabszolgaságból, de, mint ismerjük a történetüket, újabb fogságok, sanyarúságok követték. A mármint az egyiptomi fogságot. A messiás viszont végleg kiszabadított a sátán hatalmából. A zsidó ünnep héber neve Pészák, a Pészák szó kikerülést, elkerülést jelent, utalva arra, hogy a halál angyala elkerülte a zsidókat, mert a bárány vérével megjelölték a házaikat, úgy, ahogy Mózes által parancsolta az Úr a hébereknek. Így az első szülöttek megmenekültek. Isten a zsidó népnek parancsolatba adta, kötelezővé tette az esemény megünneplését, minden évben meghatározva az ünnep pontos idejét, ami Nisszánhó 14-ét jelent az ő esetükben. Ez az egyik legfontosabb zsidó ünnep, mert az összes többi kötelező ünnep is az egyiptomi kivonulás köré csoportosul. Vajon miért pont ezt az ünnepet választotta ki az Úr a legfőbb ünnepnek? Az ünnep részleteit is meghatározta az Úr, hogy hogyan kell megünnepelni, és milyen kötelező elemei vannak az ünnepnek. Nem véletlenül. Nem véletlenül ünnepelte meg Jézus a tanítványaival ezt az ünnepet egy nappal a megfeszítése előtt, pontosan úgy, ahogy a törvényben meg volt határozva. Jézus halála előtt az utolsó vacsora volt az egyik legnagyobb jelentőséggel bíró esemény. Jézus a páska asztalnál magyarázta nekik utoljára, hogy mi fog vele történni, hogy az eddigi ünnepeket is mind róla emlékeznek meg, hogy róla szólnak, erről emlékeznek meg, és erről emlékezzenek meg mindenkor. Nem véletlenül jelentette ki Pálnak az utolsó vacsora esemény történéseit az Úr, mert erről szól az egész evangélium. Ez a legjelentőség teljesebb történés az egész Új Szövetségben, mert a kereszt munkája köré csoportosul minden más is. Ezért semmi nem bír nagyobb jelentőséggel az egész emberiség történetében, mint a húsvét. Ez korszakváltást jelent a törvény, azaz a halál korszakából a kegyelem korszakába. Ezért mondja az írás a 2 Korintus 3:7-től 9-ig, ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes orcájára annak elmúló dicsősége miatt. Hogy ne volna még inkább dicsőséges a szellem szolgálata? Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a megigazulás szolgálata? Nézzük a zsidó ünnep előkészítésének a részleteit, amit az evangéliumok is említenek az utolsó vacsora esetében is. Jézus pontosan elkészítette velük az utolsó vacsorát, hogyan kell ezt megtenni. Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottai voltak azok, akik később már Izrael népeként több mint 400 év után elhagyták Egyiptom földjét, miután a fáraó keményen sanyargatta őket és dolgoztatta őket. Mit kellett tenniük a kivonulás előtt? Első. Ki kellett választani egy bárányt, egy hibátlan bárányt, és 4 nappal ezt húsvét előtt kellett megtenni. A bárányt el kellett különíteni a nyájtól, meg kellett vizsgálni, ez volt a harmadik, hogy a bárány tökéletesek. És a 14-én este nyilvánosan meg kellett ölni a bárányt, így módon az egész nép, az egész gyülekezet, minden ember felelős volt a báránynak a haláláért. 5. Minden családnak személyesen kellett a bárány vérét az ajtó félfára kenni, az Úrban való hitük látható jeleként. Abban a percben az az ártatlan bárány, aki az ő helyükbe lépett, lehetővé tette, hogy az Úr ítélete elkerülje őket. Ugye 2 Mózes 12-13. Tehát így vezette be az Úr a pászka ünnepét. A pászka ünnepének megvoltak a szabályai. A pászka legfőbb kelléke a bárány, ő áll az esemény középpontjába. Ahol nincs bárány, ott nincs szabadulás. 3 kötelező ételt kellett fogyasztani az ünnepen. Volt a bárány húsa, a macesz, ami a kovásztalan kenyér, és a keserű fű. Egy évvel a kivonulás után, ugye Isten megparancsolta a zsidó népnek, hogy mutassák be a Pészak áldozatát, ennek az ideje ugyanarra az időpontra esett. Az áldozat húsát tűz fölött kellett megsütni, és még aznap éjjel el kellett fogyasztani, ahogy azt az igazi Pészakkor is tenniük kellett, vagyis a kivonulás alkalmával, ahogyan történt. Tűzön kellett megsütni, ami az ítéletet jelképezte, hogy az első szülöttek helyett az ártatlan báránynak kellett meghalni, és a büntetést neki kellett elszenvedni. Ezután a zsidók még 39 éven át vándoroltak a sivatagba, és ezt minden évben megünnepelték, a 40. év végén is megünnepelték, de húsvét előtt néhány nappal Mózes meghalt, és Nófia vette át a vezetést, ő vezette át őket a Jordán folyón, és ott mutatták be az új földjükön az első Pészak áldozatot. De a második kellék az a macesz volt, azaz a kovásztalan kenyér. Mit jelent a kovász? Ugye a kovász a bűnnek a jelképe, így a kovásztalan kenyér a bárány megtisztító áldozatát jelképezi. A kivonulás éjszakáján a zsidóknak nem volt elég ideje, hogy megkelesszék a tésztájukat, ezért lapos, kovásztalan kenyereket ettek, és ezt vitték magukkal a pusztába is. A mai napig ezt fogyaszták, ugye csupán két összetevéből, lisztből és vízből áll a macesz. Ezen az éjszakán a zsidók napokkal korábban áldozat céljára előkészített bárányt is levágták, és vérrel bekenték az ajtófélfákat, hogy a halálangyala elkerülje és átugorja a zsidó házakat. Ugye ebből származik az ünnep neve, a Pészak, mivel a halálangyala ugye átugrotta a zsidó házakat. Az Úr megparancsolta a zsidók számára, hogy minden évben üljék meg a Pészak ünnepét. A keserű fű ad a szenvedés keserűségét jelenti, ami szintén kelléke, mind a mai napig, és akkor is kelléke volt a pészáki vacsorának. Hogyan ünnepelték meg a pászkát? A bárány húsa, a macesz, a kovásztalan kenyér és a keserű fű volt ennek a kelléke, mint az előbb említettem. Ezek közül nézzük meg néhányat, hogy miért fontos, ezt a végén majd elmondom, ugye néhány párhuzamra szeretnék rávilágítani. A zsidók ünnepét a Hagada alapján bonyolították le, tehát el kellett mondani a Hagadát, az egyiptomi kivonulásnak a történetét. A Hagada szó ugye jelentése az elbeszélés. A Hagada egyben a lebonyolításnak a forgatókönyve is. Miért ez a legfőbb ünnepük a zsidóknak? Miért adta parancsolatba az Úr, hogy a kivonulás történetét el kell mesélni az utódaiknak, mikor annyi minden más dolog is történt velük? Ez egy nagyon-nagyon furcsa parancsolat. Miért pont ezt? Miért nem a Noé bárkáját, vagy például a Józsefnek a történetét, vagy valami mást? Miért adta parancsba az Úr, hogy évről évre emlékezzenek erre? És még a hogyanját is megszabta az Úr. A 2 Mózes 12:26-27-ben ezt olvassuk. Kezdjük a 25-től. És mikor bementek a földre, amelyet az Úr rád néktek, mint megmondta, akkor tartsátok meg ezt a szertartást. Amikor pedig a ti fiaitok ezt mondják néktek, micsoda ez a ti szertartásotok, akkor mondjátok, pászka áldozat ez az Úrnak, aki elment Izrael fiainak házai mellett Egyiptomba, mikor megverte az egyiptombelieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta, a nép meghajtá magát és leborula. A széder vacsora során, ahogy ma nevezik a zsidók, minden zsidónak tűzönsült bárány húsát kell megenni. Egy maceszt kell ennie, lehetőleg kézzel gyúrt maceszt. 4 pohár bort kell meginnia a megjelölt időkbe, elsőként a kiddusnál, ugye lehetőség szerint vörös bort. Keserű füvet kell ennie, és dicsőítő zsoltárokat, azaz hálilt kell mondaniuk és énekelniük. Ezt ma is így teszik, nagyon kicsi apró bővítéssel. Jézus is így, vagyis hasonlóképpen fogyasztotta el tanítványaival az utolsó vacsorát. Mivel ez benne van az új szövetségi írásokban, de el van ugyan rejtve, és máig megőrzött zsidó hagyományokból láthatjuk a vacsora főbb rendjét és a vacsorának a menetét. Az első pohár a kiddus, ami az elválasztást jelenti, a megszentelést. Elválasztani ezt a napot az Úr számára. A következő volt a kézmosás. Ugye János evangélium 13. rész 4. részében olvassuk, felkele a vacsorától, leveti felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet tölt a medencébe, és kezdi mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül van kötve. A középső maceszt ketté törte, a kettétört darabok egyik részét vászorruhába csavarta, eltüntették egy kis időre, ami majd később visszakerül az asztalra. Ezt ma így teszik a zsidók. Föl kell tenniük a négy kérdést, ugye? Miért kovásztalan, miért keserű a fű, miért mártogatunk, miért könyökölünk? Egy pedig az ő tanítványai közül Jézus keblén nyugszikva, akit szeret vala Jézus, ugye erről le van írva az írásokban, ezt János is így tette. Második pohárnál mi történt? A történet elbeszélése a tíz csapástól, a kitöltenek a borból az egyiptomiak miatt, sajnálkozva az egyiptomok kárán. A következő az a macesznak a bemártása. A felség kettőtör darab megmaradt részét összetörik, bemártják, Jézus is így tette. És bemártván a falatot adá Iskariotes Júdásnak, a Simon fiának. Júdás ettől kezdve már nem volt velük, nem vett részt a vacsora további részében, majd következik a maga a vacsora, a sült bárány, zöldségek, macesz. Ma már ezt kibővítették több minden mással, de Jézus korában ez biztos, hogy fő kelléke volt az úrvacsorának. Az afikomen, ez Jézus idejében nem volt szokás, csak az első században vezették be. Ez egyébként egy csoda, hogy ez belekerült a mai széderbe. Mivel jelenleg az afikomen a bárányt jelképezi, ezért mindenkinek kötelező enni belőle. Nincs rá héber szó. Egyenesen tragikus, hogy napjaink több millió zsidó otthonából, ugye világszerte a pászka szertartás leghomályosabb ceremóniája az afikomen szolgálata, és az egész ünnep számára a legfőbb és legerőteljesebb jelentést hordozza. Az afikomen, az eljöttem, évente arra emlékeztet, hogy a messiás, az igazi pászka bárány már eljött. A szó értelme az, hogy eljöttem. Így aztán évről évre még mindig ugyanazon kérdésekkel töltik be a házat. Miben különbözik ez az este? Az afikomen bizonysága pedig válaszként ott van. Eljöttem. Eljöttem. Ami az úrvacsorákból csak ennyi a lényeg, ha az ő megtört teste, ebből részesülünk mi, és ami utána jön, az a harmadik pohár, az a megváltás pohara. Máté 26:26. Mikor pedig evék, vette Jézus a kenyeret, és hálát adván megtörte, és adta a tanítványainak, és mondta, vegyétek, és egyétek, ez az én testem. És végén a poharat, hálát adván, ada azoknak, ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan. Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik a bűnöknek az eltörlésére. Majd később erről a pohárról beszélt, amikor a Gecsemáné kertben imádkozott, mert Jézus tudta, hogy ezt a poharat ki kell innia. Lukács 22:42. Mondván, Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem a pohárt, mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. Ez egy keserű pohár volt, mert a saját vére ontatott ki ital áldozatként. A következő az a dicséret pohara. Ezt a poharat Jézus nem itta meg velük, az alábbiakat mondván. Tudta ugyanis, hogy a zsidó nép el fogja őt utasítani. Addig pedig az ő öröme nem lehet teljes. Máté 26:29. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőnek ebből a terméséből, mind a napig, amikor újonnan nem iszom veletek az én atyámnak királyságában. És ezt követte a záró himnusz, amikor kimentek a Gecsemáné kertbe. Vacsora végén zsoltárokat énekeltek, amit úgy neveztek, hogy Halél, tehát ez lefordítva Halleluja, tehát Istennek a dicsérete. Máté 26:30. És dicséretet énekelvén kimenének az olajfák hegyére. Milyen tragikus, hogy a zsidó nép egy része nem ismerte fel a saját messiását. Duplán tragikus, mert a 118-as zsoltárt messiási zsoltárnak tartják a mai napig, a megfeszítés előtt néhány nappal, amint ma, ugye virágvasárnapként emlegetnek a keresztények, a jeruzsálemi bevonuláskor ezt énekelték neki. Máté 21:4-től olvassuk a 11-es versig. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a proféta mondása, aki így szólott. Mondjátok meg Sion leányának, imhol jönnék el a te királyod alázatosan és szamáron ülve, és teherhordó Szamárnak vemhém. A tanítványok pedig elmenvén és úgy cselekedvén, mint Jézus parancsolta nékik. Elhozák a szamarak annak vemhét, és a felső ruháikat rájuk terítik, és ráüle azokra. A sokaság nagyobb része pedig a felső ruháit az útra teríté, mások pedig a fákról gajakat vagdalnak, és hintelek vala az útra. Az előtte és az utána menő sokaság pedig kiáltott mondván, Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban. És amikor bement Jeruzsálembe, felháborodik az egész város mondván, kicsoda ez? A sokaság pedig mondta, ez Jézus a galileai Názáretből való proféta. Nézzük meg a kovásztalanítás mit jelent. Máté 21.12. És bemenne Jézus az Isten templomába, és kiűzi mindazokat, akik árulnak és vásárolnak vala a templomba, és a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta. És mondanékik, megvan írva, az én házam imádság házának mondatik, ti pedig azt latrok barlangjává tettétek. És mennének hozzá a vakok és a sánták a templomba, és meggyógyítá őket. A főpapok és az írástudók pedig látván a csodákat, amelyeket cselekedett vala, és a gyermekeket, akik kiáltják vala a templomba, és ezt mondván vala, Hozsanna Dávid fiának, haragra gerjedtek. Haragra gerjedtek, mert messiásnak kiáltották ki. Nézzük a tanulságokat és válaszokat a miértekre. Miért három macesz? Az Atya, a Fiú és a Szent Szellemet szimbolizálja a három macesz. És miért a középső törték meg? Mert a Fiú teste töretett meg. Miért tekerték vászonba és dugták el, és dugják el ma is a középső maceszt? Mert mindenképpen a testét megtörték, meghalt, betekerték, halotti lepelbe, eltemették. Miért kerül vissza az afikoment? Ami azt jelenti, hogy megérkeztem, mert három nap múlva Jézus feltámadt. Miért a harmadik pohárnál mondta Jézus, hogy ez az én vérem? Mert ez a megváltás pohara, ami az ő vére. Miért akkor mondta, hogy ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik, amikor a középső kenyeret ketté törte? Erre mondta, vegyétek és egyétek, mert értetek töretik meg. Nekünk csak erre a kettőre van szükségünk. A megtört testére és a kifolyt vérére. Semmi nem véletlen. Tehát a Páska ünnepe a feltámadásba teljesedik be. Ez az ünnep ma sem választható el a báránytól, mert akinek nincs helyettesítő báránya, az maga viseli a bűneinek a terhét, és az egy halott ember. A mi Páska bárányunk, Jézus az egyetlen reménység a mennybe jutáshoz minden embernek. Ahogy személyesen kellett a bárány vérét az ajtó félfára helyezni, ma ugyanúgy mindenkinek személyesen kell elfogadni a megváltó véráldozatát. Ma sincs szabadulás a bárány nélkül. A lényeg az, hogy ő feltámadt és él. Ezt kérdezte az angyal, amikor keresték. Miért keresitek a holtak között az élőt? A Zsidó levél 13 fejezetből áll, előképekből áll, és a valóságnak az összehasonlításából. Miért határozta meg az áldozat bemutatás módját Isten vajon? Hogy ki, hol és hogyan, és miért kell az áldozatot bemutatni? Ebből a Zsidó levélből kapunk ehhez választ. Az ószövetségi áldozatok előképek voltak, addig, amíg az igazi bárány el nem jön. De nem csak az igazi bárányról van szó, hanem az igazi főpapról is. Nem az Áron rendjéből, hanem a Melkizédek rendjéből, aki örök főpap és nagyobb, mint Ábrahám. A papság megváltozásával megváltozik a törvény is, ahogy az írás mondja. Megváltozott a szövetség is. Ugye a 8. fejezet az arról beszél, hogy a mennyei dolgok árnyéka volt csak a mózesi törvény. Nem csak az igazi főpapról, és nem csak az igazi szentéről beszél Pál is, mert nem mindegy az sem, hogy hol mutatják be azt az áldozatot. Ha a sátán tudta volna, hogy az 1 Korintus 2.6.8, bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, ám de nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmének a bölcsességét, hanem az Istennek a titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, amelyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre, melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát. Az ördög az ellen harcol, hogy megismerd az igazságot. Vissza akar vinni a törvényhez. Fogságba akar tartani. Vádolni akar. Az 1 Korintus 15:14 azt mondja, ha pedig a Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Hogy miért volt kötelező 1500 éven keresztül továbbadni az egyiptomi kivonulás történetét? Mert a Pészak minden pontjába a Messiásra mutat, előképe árnyéka a kereszt munkájának. Erről mindenkinek, zsidónak meg pogánynak egyaránt fel kell ismerni az igazi áldozati bárányt, a Messiást, a megváltót. Hogyan teljesedett be Krisztusban a Páska? Nézzük meg! Ugye az elején említettem a törvényben előírtakat. Most nézzük meg, hogyan teljesedett be a törvény az előkép Krisztusban. Első, ugye? Ugye ki kellett választani egy bárányt, egy hibátlan bárányt 4 nappal a húsvét előtt. Ugye ezt mondtam. A nép már kiválasztotta, amikor bevonult Jeruzsálembe, korábban felolvastam az igéket. Kik kiabálták, kikiáltották Messiásnak, énekelték, Hozsanna Dávid fiának. A bárányt el kellett különíteni a nyájtól. A zsidók ezt is megtették, ahogy János írja. Az János, szóval az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. Tehát el lett különítve a nyájtól. Hármas, ugye meg kellett vizsgálni, hogy a bárány tökéletese. Vajon ez is megtörtént-e? A vezetők eldöntötték, hogy meg kell ölni, annak ellenére, hogy nem találtak benne bűnt. Nem tudták mivel vádolni, mert minden vádjuk alul tisztázta magát. Pedig alaposan megvizsgálták. Még a hamis tanúk sem tudtak segíteni, hogy bűnt találjanak benne. Még a világ is megvizsgálta a bárányt, hogy tökéletes. Pilátus és Herodes is megállapította, hogy a bárány tökéletes, hiszen ártatlannak ítélte. A 14. este nyíltan meg kellett ölni a bárányt, azaz péntek este, még a szabad előtt. Tehát ez is beteljesedett. Ilyen módon az egész nép, az egész gyülekezet, minden ember felelős volt a báránynak a haláláért. Mindenki szeme láttára lett megfeszítve, és a gyülekezet áldozta fel, hiszen azt mondták Pilátusnak, hogy az ő vére rajtunk legyen. Minden családnak személyesen kellett a bárány vérét az ajtó félfára kenni, az Úrban való hitük látható jeleként. Abban a percben az ártatlan bárány, aki az ő helyükbe lépett, lehetővé tette, hogy az Úr ítélete elkerülje őket. Ma ugyanúgy mindenkinek személyesen kell Jézust elfogadni, és a kereszt véráldozatát a magáénak tudni. Ezért a világ legnagyobb ünnepe a feltámadás, hiszen győzött az élet a halál felett. Győzött a kegyelem, a törvény átka és az ítélet felett. Megítéltettünk ő vele a keresztfa által, mert ott voltunk a halálában, és vele együtt feltámadtunk a halálból. Jézus az első szülött a halottak közül. Már csak az utolsó ellenség a fizikai halál vár legyőzésre. De Jézus a legfőbb ellenségünkkel elbánt, a sátánnal, az embergyilkossal leszámolt a keresztfán. Kolossze 12:15. Eltemettetvén ővele együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halálból. Az írás azt állítja, hogy mi ott voltunk vele a kereszten, vele haltunk és támadtunk fel. És titeket is, akik holtak valátok, a bűneitekben és a ti testetek körülmetéletlenségében megelevenített együtt ővele, megbocsátván, eltörölvén minden bűnötöket. A következő vers magyarázza el, hogy hogyan történt mindez. 14-es. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. véget ért a törvény korszaka, és a kegyelem korszaka következett be, ahogy Jeremiás is megprofétálta, és az Új Szövetségben is olvassuk a zsidókhoz írt levélben, azt a négy fő pontot. Hogy ez a szövetség nem a régi szövetség szerint lesz, mert új szövetséget szerzek velük. Mindannyian Istentől tanítottak lesznek, ugye itt a Szent Szellemre utal az írás, akiről Jézus is beszélt. A törvényt a szívükbe írja be az Úr, és nem a kőtáblára, és a legfontosabb, és bűneikről, álnokságaikról többé meg nem emlékezem. Mert Jézus meghalt. Meghalt az első bűnök váltságáért, és elavultá szükségtelenné tette a törvényt. 15-ös vers azt mondja, lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vérén rajtuk abban, ahogy ő mondta, elvégeztetett. Az ördög fegyvere a törvény, amivel vádol bennünket. Félretétetett, nincs az ördögnek fegyvere ellenünk. Ketté hasadt a kárpit, megnyílt az út a szentélyhez, ahova útnyitóul bement Jézus. Éppen ezért szabadok vagyunk. Teljes szabadságot kaptunk az Úr Jézus Krisztusban. Az ő keresztjének a munkája szabadított meg bennünket. Látjuk, hogy ahogy végigmentünk, és ahogy végigvonultunk az ószövetségi történéseken, pontosan látjuk, és pontosan kiderül az a tény, hogy miért adta parancsba Isten a zsidó népnek azt, hogy a fiainak, a gyermekeinek el kell mondani ezeket a történeteket. A választ megkaptuk rá. Ezért fontos. Jézus pedig azt adta parancsba, hogy hirdessük az evangéliumot. Tehát amikor vettük az úrvacsorát, az úrvacsorában pontosan ezt tettük, amit ma is tesznek a zsidók az ő széder vacsorájukba, anélkül, hogy tudnák, hogy valójában a Krisztusra mutatnak és a Krisztusnak a keresztjére. Most pedig azokhoz szeretnék szólni, akik még nem döntöttek Jézus mellett. Úgy, ahogy a zsidóknak meg kellett tenni a szabadulásukhoz a rájuk eső részt, meg kellett ölni a bárányt, föl kellett kenni a vérét a szemöldökfára, hogy megszabaduljanak, ugyanúgy nekünk is segítségük kell hívni Jézus nevét. És a Biblia azt mondja, hogy mindenki, aki hiszen is megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem, az elkárkozik. Isten világossá tette az evangéliumot, és világossá tette az üdvösségnek az útját. Az üdvösség az nem egy bonyolult dolog. Az üdvösség arról szól, hogy megszabadulunk a sátán hatalmából. Jézus már ezt megtette. Nekünk semmi másra nincs szükségünk, mint hogy elfogadjuk ezt az áldozatot, és a magunkénak tudjuk a báránynak a vérét, az ő megtört testét. Pontosabban az ő megtört testét, és az ő kifolyt vérét. Hiszen a Biblia azt tanítja, az 1 Péter 2.24-ben olvassuk, mert a betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozá. Az Ézsaiás proféta könyvében is olvassuk mindezeket. Az Ézsaiás könyvének az 53. része számol be erről, hogy Jézus mit végzett el valójában a kereszten. Azt mondja, pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, veretetik, kínoztatik Istentől. Pedig ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünk büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. A Péter első levelében, a 2:24 igeversben ezt az ézsaiási sort idézi. Tehát nagyon sok embernek csak arra van hite, hogy majd, hogyha meghal, akkor a mennybe kerül. De Isten sokkal többet végzett el az egyszülött fia feláldozásával a kereszten, mint csak annyi, hogy majd a halálunk után a mennybe menjünk. Isten gondoskodott a földi ittlétünkről, Isten gondoskodott a gyógyulásunkról is, és főleg nagyon fontos ezekben az időkben hangsúlyozni azt, hogy igenis, Krisztusban gyógyulás van. Nekünk nem kell félni, mi nem a félelemnek a szellemét kaptuk, hiszen Jézus legyőzte a betegséget. Ha mi hisszük ezeket az igeverseket, akkor hitáltal ugyanúgy birtokba tudjuk venni a gyógyulásunkat és a szabadulásunkat. Azt mondja a 6-os vers, tehát 53-6. Miután, mint juhok ejtével jöttünk, mindenki a maga útjára térvén, de az Úr mindnyájunk vérkét őre vetette. Szóval kínosztatott pedig alázatos volt, száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. Nem ahhoz kell az erő, hogy bántalmazzunk valakit, hanem ahhoz, hogy a bántalmazást szótlanul valaki eltűrje. És ez a keresztnek az ereje, ezt a fenevadat, ezt az embergyilkost egy bárányjal győzte le Isten. Egy olyan bárányjal, aki, ugye a bárány a szimbólum az, hogy a bárány az egy védtelen. A bárány nem tud védekezni, a bárány semmit nem tud tenni, se rúgni, se harapni, se karmolni, ez gyakorlatilag egy védtelen jószág. És egy ilyen bárányjal győzte le a mi úrunk ezt a fenevadot, az embergyilkost. Azt mondja, fogságból, ítéletből ragadtatott el kortársai, kigondolt arra, hogy kivágathatott az élők földjéről, hogy a nép bűne miatt verettetett meg. Ő nem azért ment a keresztre, mert bűnös volt, ő bűntelen volt. És gonoszok közt adtak sírt neki, gazdagok mellett jutott kínos halálok után pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság nem találtatott a szájával. Aki bűnösként ítéltek el abban a korban, azok nem kaphattak normális sírt, azokat kidobták a szemétomra, szó szerint. De Isten nem hagyta, mivel hogy ő bűntelen volt, ezért Isten gondoskodott ugye arimatriai József révén, arról, hogy egy új sírhelyet kapjon, és a gazdagok között temették el. Tehát ezek a proféciák, ami Krisztus előtt több száz évvel születtek, azok mind beteljesedtek az Úr Jézus haláláról. És hát nem beszélek még a többi proféciáról, azokat is végigvertük volna a Zsoltárból, ugye, ahol megvan profétálva, hogy a köntösére sorsot vetettek. Ezek mind beteljesedtek. És az Úr akarata volt, hogy betegség törje össze. Nem az Úr adta rá betegséget, ezt hadd mondjam el. Ő egyszerűen megengedő akaratába volt, megengedte, nem lépett közbe. Ugye Jézus gúnyolták és mondták neki, hogy hát, ha te Isten fia vagy, akkor gyere le a keresztről, és akkor majd hiszünk neked. Óriási volt a kísértés, mert Jézusnak megvolt a hatalma és megvolt az ereje, hogy mindezt megtegye. És ehhez kellett az igazi erő, hogy ennek ellenére nem tette meg. Az atya is közbe léphetett volna, hiszen mondta Pilátusnak Jézus, hogy ha én annyira akarnám, akkor sok-sok légió angyalt idehozhatnék, és semmivé tenne benneteket. De Jézus önként ment a keresztre. Azt mondta, hogy az én életemet senki nem veszi el tőlem, én magamtól teszem le az én életemet. Tehát az Úr, hogy önlelként bűnért áldozatul adja, magot lát napjait, meghosszabbítja, az Úr akarata végbe megy az ő keze által. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, meleg megelégedett lesz ismeretével, igaz szolgám sokakat megigazít, a vétkeit is ő viseli. Ezek mind proféciák, amik beteljesedtek a Krisztus keresztjével, a Krisztus halálával. Én most arra hívlak, hogy te is fogadd el ezt a véráldozatot, ha még nem tetted, akkor kérjed meg Jézus, hogy legyen az életed ura, legyen a megváltód. És miután ezt az imát elmondtuk, utána fogok imádkozni értetek mindannyiokért, milyen mindannyiotokért, akik nézitek most ezt a videót. Úgyhogy itt az idő, ha valaki még nem tette, hogy átadja az életét Jézusnak. Mindez a sok borzalmas dolog, ami Jézussal történt, ezt Isten mind miattunk tette. Ő nem volt bűnös, ő nem ismert bűnt, ő nem érdemelt halált, de ő helyettünk meghalt, és elhordozta a mi bűneinknek a büntetését. A Biblia azt tanítja, hogy ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor megtartatod, üdvözülsz, mert szívben hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Én most kérlek téged, ha még ezt nem tetted, akkor add át az életedet az Úr Jézus Krisztusnak, és örök életet kapsz. Úgyhogy kérlek, hogy mondd velem ezt az imát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazolásomért. Kérlek Jézus, jöjj a szívembe, legyél az én Uram, legyél az én megváltóm, legyél az én gyógyítóm. Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltóm, te vagy az én gyógyítóm, és én meg vagyok váltva. Örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az ő vére tisztára mosott, megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Amen. Most pedig kérlek, imádkozz velem, ha bármilyen elnyomás van a testeden, bármilyen betegség van a testeden, akkor hitáltal elfogadhatod a gyógyulásodat. Mert a gyógyulásunk az 2000 évvel ezelőtt megtörtént a Jézus Krisztus sebeiben, ott a kereszten. Nekünk semmi más nem kell, csak hittel birtokba vennünk mindazt, ami hozzánk tartozik. Most ha van valamilyen testrészed, amelyik fáj, kérlek, tedd oda a kezedet és imádkozz velem együtt. És dorgáljuk meg ezt a betegséget, parancsoljuk el ezt a betegséget a testedről. És mi nem a betegséget tényét tagadjuk, hanem a jogát a testeden. És lehet, hogy azonnal változást látsz, de lehet, hogy nem azonnal látsz változást. Egy dolog biztos, hogy Jézus Krisztus sebeiben gyógyulást vettünk. És most együtt imádkozunk. A názáreti Jézus Krisztus nevében ellened vegyek minden betegség, minden fájdalom, minden elnyomás, legyen az bármilyen betegség, legyen az fizikai vagy lelki eredetű, minden gonosz erőt, minden gonosz szellemet, minden gyötrő szellemet megdorgálok a tested fölött, a minden hazugság tünetet a Jézus nevében elparancsolok a testedről. A krisztusi hatalmunknál fogva megdorgáljuk azokat a betegségeket, mert megvan írva, hogy a föld, amelyet a talpunk érint, azt nekünk adja az az Úr. A mi testünk az pedig Isten szellemének a temploma. Áronvétettünk meg, Isten szelleme lakozik bennünk. Éppen ezért test megparancsolom, hogy engedelmeskedsz Isten igének, és meggyógyulsz. Most a Jézus szent nevében. Köszönjük Uram. Elfogadjuk mindazt, amit nekünk adtál. Hálát és dicsőséget adunk neked. Örökkön örökké. Amen.